ember hozott rozsnyavaj a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rossz Nyelvaj Ostroma Podcast 29. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig állandó műsorvezető társam.
ZF társ, a melegben szenvedő. Üdvözlünk mindenkit!
Mai adásunkban, hát kivételesen nem adás előtt játszottuk le a játékot, de csak azért, mert hát ez egy súlyos félnapos program lett volna. Szerintem, mivel a címből már mindenki tudja, ezért el is mondhatjuk, ez a Triumph and Tragedy című block wargame, mely a második világháborúnak az európai hadszínterét, hát kicsit az észak-afrikai, meg kicsit közel-keleti, tehát egy kibővített európai.
Tágan értelmezett európai.
Igen, igen. Meg hát van benne Brazília is. Majd Brazíliáról fogok valamit mesélni később. Szóval a nyugati hadszíntereket földolgozó játéka, ezt állítjuk párba a Conquest and Consequences című folytatása, sequel-lel, melyel én nem játszottam, csak Z, amely a keleti frontnak, hát illetve nem keleti front, a még keletebbi frontnak.
És tehát akkor körbeértünk, és akkor már nyugodt, szóval a csendes óceáni
hadszínteret. A csendes óceáni hadszínteret. És képzeld el, megtudtam, hogy a sorozatban készül egy harmadik darab. Na, erről majd később a megfelelő ponton.
De nem az Order and Opportunity, ugye?
Nem.
Ja, mert az más lesz.
De
csak az is alliteráló, és van közte egy
etnális. Nem, ez egy E betűs alliteráció. Szóval emiatt a második világháborúval foglalkozunk, az első szegmensben szokás szerint a játékot járjuk körbe, értékeljük, mesélünk az élményről, és a második szegmensben pedig hát erről az intellektuális trambuliról fogunk fejest ugrani a második világháború rémségeiben, hát a szokás szerint kis pikírt megjegyzésekkel és humorral meg fűszerezve. Na de Zé, te, mint aki megismertettél a játékkal, híreket tartsunk azért?
Van azt hiszem egy-két.
Tartsunk egy-két híreket, jó, akkor ezt ki se vágom, hanem akkor igen, hírek rovat is van.
Első, kik tettek a legtöbbet azért, hogy a rossz nyavaja sikeres legyen?
Rajtunk kívül.
Egyrészt a hallgatók,
így van.
Másrészt pedig azok a szentek, mondhatjuk, akik szabálymagyarázó videókat töltenek fel a YouTube-ra, hogy félhalott állapotban nekünk ne kelljen mondjuk olvasni. A kettőnek pedig van metszete, Vera hallgatónk, mondhatjuk, hogy az egyik ultránk, hiszen a Telegramról is ismerjük, neki van egy csatornája, ahol elég fajsúlyos játékok videóit magyarázza, áldja meg az Isten, úgyhogy a show notes-ban kitesszük majd, azt, hogy Vrnk Plays Board Games, ezt nehéz kimondani, ezért nem fogom, de minden kedves hallgatónak ajánljuk. Van pár PAX, BIOS, Megafauna is, John Company nyilván.
Biztos 18XX vagy 18XX játékok.
Azt hiszem még nincsen.
De terveik összerepben.
Majdnem biztos vagyok benne, hogy minket is aztán rácsavarincsanak erre a soha meg nem érkező vonatra. Ja, a szokásos képzavaraim egyikével zárjam ezt a jövőt, akkor én csak ennyivel készültem, keresétek meg Vera a szabálymagyarázó videóit, és köszönjük a munkáját.
Igen, a másik, hát meg kicsit az a hír, ami gyakorlatilag mindenkit elért, ugye ez a Spiel des Jahres, ami valamennyire egyfajta ilyen missziós tevékenységet lát el szintén, tehát olyan emberekkel ismerteti meg a társasjátékozást és annak új ágait, akikkel amúgy nem találkoznának vele, és hát nem olyan rég kiosztották a díjazott, tehát hogy megkapták a díjazottak a díjakat, és hát mondjuk úgy, hogy az elmúlt évek leszálló ága újabb mély pontokat ért el. Persze itt egyrészt vannak komplexitási problémák, amit ugye szoktunk is beszélni, hogy a Kennerspielbe gyakorlatilag nem rutinos játékosoknak szóló játékok szólnak, szerintem azt is megbeszéltük már, hogy ennek az oka az, hogy melyik játékból mennyi példány adható el, és abból a zsűri ugye minden egyes fölragasztott kis logóért a dobozokon ugye mennyi pénzt kap, tehát ez abszolút látható. Viszont azért bonyolultság tekintetében, vagy komplexitás tekintetében azért még nem feltétlenül kellene így az innovációt félretenni. Én nagyon sok esetben azt láttam régebbi években, hogy a a Spiel des Jahres olyan játékokat díjazott, mely azt mutatta meg, hogy a társasjátékozás ilyen is lehet. Tehát például, amikor Dixit megkapta a díjat, akkor azzal azt mondta el, hogy igen, az asszociáció, a nem exakt dolgok is, vagy akár a művészet is belefér. Akkor annó...
És azt tök szerettem, pedig a Dixitet nagyon nem szeretem.
Igen, de hogy az akkor egy abszolút egy új dolog volt. De hogyha régebbre megyünk vissza Carcasson, mit mondott? Azt, hogy nem kell egy fix táblának lenni. Uh-huh. Ugyan persze előtte ott volt a Catán telepesei, de hogy ott nem játék közben változott a tábla. A Catán telepeseinél is ugye az volt a nagy novum, hogy szabad kereskedelem van. Tehát, hogy a játékosok interakcióra lépnek, és azért ez később is, akár a Hanabinál, hogy igen, kaphat díjat egy olyan játék, ami a farzsebünkben elfér, és kooperatív, és így tovább ezek megjelentek. Viszont mostanában ez egyre kevésbé jelenik meg. Idén a Dorf Romantik nyerte a fődíjat, tehát hogy a sok-sok évtizedes hagyománnyal rendelkező Spiel des Jahres díjat, mely egy digitális játéknak a társasjáték adaptációja. Szerintem itt azért lehet egy olyan fajta apró üzenet a háttérben, ami azt hivatott kimondani, hogy igen, a fiaink, kik csak a gépet bújják, őket is odaültessük a társasjáték asztalhoz, és ezt egy videójáték adaptációval.
Hát mondjuk erre volt azért már példa, mondjuk a Dark Souls-tól kezdve azért jó.
Volt.
Hát látványosabb is.
De azért egy Dark Souls társasjátékból Spiel des Jahres, és akkor az van, hogy jaj, a nagymama megveszi a japán belező horrort a gyerekeknek, az nem feltétlenül
jó, igaz.
Működőképes, de én, ha bele akarok látni valamit, akkor ezt akarom belelátni. Zének mondtam, hogy én a digitális változattal játszottam, teljesen nyugis függőséget kialakító ilyen lapka lehelyezős, erdő illeszkedjen erdővel, ház házzal, teljesen jól működik. Szerintem a társasjátéknak is nincs akadálya, hogy ez ne egy teljesen jó kis családi játék legyen. Viszont ami súlyosabb, a gyerekeknek szóló díj, a Mysterium Kids-et, azt most ugorjuk át szépen. Okokból. Annak ellenére, hogy a Mysterium szerintem egy jó játék, de ugye ki ízlések és pofonok. A Kennerspiel díjat pedig a Challengers című játék kapta, mely elérhető a Board Game Arenán, tehát ki lehet próbálni. Itt alapjában véve egy pakli építős játékról van szó, de abból is a lehető legegyszerűbb. Tehát ilyen Dominion -5 szintű pakliépítés. A témája, hát ez a Capture the Flag című ilyen angol szász játék, ami nem is tudom, hogy magyarul van ennek valami.
Hát nincs, de mondjuk, nem tudom, hasonlítjuk egy flag focihoz.
Tehát, hogy a zászlót kell a másik csapattól megszerezni, és itt a játéknak az az innovációja, hogy mindenki építi a kis pakliát, és utána akár 8-an is lehet játszani, a játék párokba sorsolja a játékosokat, és aki győz, az kap bónuszt, aki veszít, az nem kap, és így végül a játék legvégén kvázi, hát nem teljesen, hogy mindenki mindenkivel játszik, mert ha kevesebben játszunk, akkor többször is vannak különböző eltérések, de a lényeg az, hogy egy ilyen nagy turnament érzést lehet kerekíteni. Ami miatt szerintem ez egy jó választás lehet, hogy ez a mi az Istent lehet 8-al játszani? Jellegű kérdés, ez szerintem egy tök jó válasz.
És nem 7 emberre vársz mindig.
Így van. Meg azt is el tudom képzelni, egyszer játszottam a játékkal, hogy vannak olyan momentek, hogy jaj, emlékszel, amikor a Jocót fú, de megvertem, pedig ő milyen paklival volt, de hát utána összekerültem Laurával, na hát ő aztán kifilézett. Tehát, hogy van ez a fajta, tehát ami a bajnokságból eredő érzés. És a gyerekszoba elméletemnek is nagyon jól aláfekszik, mert ez teljesen az autós kártya feeling, amikor ott van a két paklink egymással szembe, és akkor gyakorlatilag nekünk nincs döntésünk, csak kicsapjuk a lapokat, és meglátjuk, hogy melyik is nyer, ugyanis itt is maga a párbaj a játékosok közt 0 darab döntést tartalmaz, annyi döntése van csak a játékosnak, hogy a párbajok között milyen irányba fejleszti tovább a pakliát. Nekem ez kicsit halovány, de az az érzésem, hogy van az a balatoni sörözős társaság, aki azt mondja, hogy na ez jó, ezzel akár többet is többet is lejátszunk.
Nincs militáns ellenérzésem a játékkal szemben, csak megint nem értem a Spiel des Jahres díjat. A BGA-n egyébként megjelent a játék, úgyhogy a magyar közösség a Scout kupát már éppen játsza, ahogy én is, és így kicsit csodálkozva nézek erre az egészre, hogy tényleg ennyi és ennyi, de hogy nem gyűlölöm, csak oké.
Igen. Furcsa ez egyébként, tehát hogy ezt azért ennyire nem szokás, hogy a játék játsza a játékot a játékossal. Ebben én kicsit anakronisztikusnak érzem, tehát kb. A Dobslapes játékoknak a feeling jön el. Kicsit olyan, mint hogyha a Dobslapes-be egy kinevet a végén, amikor megtennél egy kört, akkor egy fejlesztést csinálhatnál kis bábudon, vagy kettő.
Vagy a kockán kapsz plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát igen, ez az igen. Egy picit annál modernem. Na jó, hát akkor kiszomorkodtuk magunkat.
Ennyit a nagy díjnak a nagy szomorú jövőjéről. Persze már 5 éve lehet hallani mindenkit, hogy jaj, többet nem érdekel, már leírta magát, ez nem ez a legnagyobb díj, de ez a legnagyobb díj, mert ezt ismerik legtöbben, és kész. Tehát, hogy lehet, hogy az Oscar díjnál is vannak jobb filmes díjak, mégis azt tudja mindenki, hogy ki kapta, és azt tartjuk leginkább számon. Na, ennyit a hírekről, most mást nem találtunk érdemesnek, és akkor hát ugorjunk bele a dicsőségbe és a tragédiába.
Igen, és hogy ahogy a Gelfeknél és a Ghibellineknél is, ennek is egy borzalmasan hosszú hivatalos címe van, a Triumph and Tragedy, European Balance of Power, 1936-1945, a számneveket mindig elrontom angolul, csak ez ciki, ezért nem vallom be, ezért mondtam most magyarul.
Én magam is, amikor olaszul tanultam, akkor a könyvem elejébe az olasz tanárnő, Saci, fölírta, hogy numeri, hogy ez az én gyengeségem, mert ott is bármikor, az valahogy annyira egy ilyen ösztönös dolog, annyira mélyen van lekódolva, hogy ott az ember előszeretettel mondja a saját nyelvén.
Tehát miről is szól ez a játék, ahogy már felvezetted, az európai hadszíntérről egy 3 fős játékról van szó, csak 3-an érdemes játszani. Igen. Egy blokk wargame-ről van szó, valaki a nyugati hatalmak, valaki a szovjetek, valaki pedig a tengely hatalmak. Nem így hívja, mert elnevezi ideológiákra, hogy,
igen,
a,
igen.
hogy a kapitalisták, a kommunisták, meg a fasiszták, de ennek tényleg semmi jelentősége.
Persze, mert mindenki tudja, hogy mit kell mögé gondolni.
Egy wargame-ről van szó. A háború egy viszonylag klasszikus blokk wargame, akár csatahajókkal, repülőkkel, erődökkel.
Szerintem mondjuk el, hogy mi a Block War Game.
Ilyennel még azt hiszem nem foglalkoztunk.
Szerintem nem, biztos, hogy nem foglalkoztunk, és annyiban egyébként nem is egy párja műfaj, de hogy nem a wargame-eknek azért egy elég specifikus irányzata, igen. Mert a legtöbb wargame az a kis, ilyen kis csiteket, kis pici négyzetes tokeneket tologatunk, vagy hexa felosztású táblákon, vagy ilyen point-to-point movement-el, viszont itt ilyen kis fa daraboknak, fa hasáboknak az egyik oldalára van fölmatricázva maga az egység, ez egyfajta fog of war-t ad, tehát hogy a tulajdonosa tudja, hogy milyen egység rejtezik, ott a másik pedig nem tudja, és a fejlesztése az egységeknek, illetve a lesérülés az úgy tud megvalósulni, hogy 90 fokkal elforgatjuk, tehát hogy mindig az az éle mutatja az erejét az egységnek, ami fölfele áll, és akkor így lehet jobbra-balra.
Egyes, kettes, hármas vagy négyes erejű, illetve valamiből nincs is négyes erejű egységekkel dolgozunk, és akkor ugye ezt csak a tulajdonos látja, illetve hogyha háborúra, ha csatára kerül a sor, akkor persze megmutatjuk, és aztán visszaállnak, de átrendezés, erősítés, érkezés, stb.
Igen, meg azért lehet látni, hogy ki, hol, merre nyúlkál, és egyébként még egy ilyen furcsaság, ami szerintem mindenki, aki először játszik ezzel a játékkal, az ilyen furcsán fogja tapasztalni, hogy a block wargame-ek jellemzően 2 játékosra vannak kitalálva, tehát, hogy szembe ülünk egymással, és akkor nem tudom, például a Rommel in the Desert a szerzőnek egy korai, nagyon
72-es,
híres...
72-es talán, vagy nagyon régi.
82-es, azt hiszem. 82-es Rommel in the Desert, illetve a szerző Craig Bessing, akiről egyébként majd egy kicsit mesélek, mert ő a tökéletes amerikai ember. 1991-ben az East Front című játéka volt még híres, ami meg ugye szintén egy block wargame a keleti fronton, de hogy ezek 2 személyes block wargame-ek, tehát egyértelmű, szembe ülünk, mindenki látja a saját blokkjait. Na de ennél a játéknál, Triumph and Tragedy-nél az a furcsaság, hogy 3 irányba kell leülni, mert ugye a 3 nagy erő, tehát itt ez a nyugati hatalom, a nácik és a szovjetek, és emiatt ilyen nagyon furcsa, hogy egy négyzetes táblát kirakunk egy négyzetes asztalra, de ilyen furcsán elhelyezkedve kell nézni, de egyébként teljesen működik, tehát hogy nem volt olyan, hogy néha volt olyan másiknak a kis blokját arrébb kellett mozgatni, hogy ne lássak be mögé, de teljesen jól működik. Szóval igen, ez a furcsaság.
Ez a akkor Block Wargame-et, hogy Bölcs kollégám mondta, megvilágítottuk. Miben más ez, mint mondjuk a Rommel, amivel még mindig nem játszottunk, mert nem voltam bevethető múlt héten. Áll egyébként egy játékunk a rallythetroops.com-on, amit van. Már többször is megénekeltünk, ahol ott, ez ingyen lehet
ott
játszani.
Több Block Wargame is van, azt hiszem a Julius Caesar is, meg a Hammer of the Scots
is ott
talán
van.
Még más is van, úgyhogy abszolút. És egyébként el kell mondanunk, hogy a leghíresebb Block Wargame az a Sekigahara, mely szintén, hát nekem terveim közszerepelt Zé pedig nagy játékosa.
Hát játszottam vele kétszer, igen. De...
Hát az a nullához képest az abszolút valami, és a Triumph and Tragedy az a tizedik legjobb wargame összességében. Uh-huh. Tehát a top 10-ben mondható, hogy két Block wargame is van, a Sekigahara és a Triumph and Tragedy, szóval mégis talán a páriaság az nem igaz, amit mondtam,
nem
csak nem egy nagyon elterjedt műfaj, egyébként valószínűleg szerintem drágább gyártani, mint a csak tokenekkel operáló játékot. Zé, mielőtt a játékba belekezdünk, én most nagyon szét vagyok esve, de hadd mondjam el ennek a nagyszerű szerzőnek, hogy ki is ez, aki ide tette elénk.
Figyelj,
a Rommel in the Desertet, illetve...
Csak annyit, hogy elég aktív a BGG-n, tehát
abszolút,
válaszol a kérdésekre.
Abszolút, válaszol is, meg vannak ilyen videók, ahol ilyen streamerek megkérik, hogy bácsi, kérem, játszunk már a Triumph and Tragedy-vel, és nagy örömmel, tehát abszolút aktív. Egy iskolai busz sofőrről van szó, aki hát azóta már nyugdíjazta magát, még a felesége pedig tanár, tehát hogy mi a fő foglalkozása mellett, szerintem ez egy elég bedesz dolog, hogy a
hallgatók kedvén mondom, hogy teás csésze nagyságú szemekkel nézek most Mr. Jackpotra.
Hát figyelj, vezetés közben úgy elgondolkodik. Tehát, hogy...
ja, viszonylag marad szabad
igen,
kapacitás.
Az a náci bácsi vezeti a buszt, mondják ekkor. Na, de hogy miért ő a legamerikaibb ember? Volt egy interjú vele, ahol megkérdezte tőle a nagyszerű Tom Wiesel, itt ugye nagy macska körmös idézőjelek, hogy hát mivel mulatja az idejét, hogyha nem játszik. És akkor itt
kitalálom, dupla csövő puskával lövöldözik betolakodókra.
Így van, így is kezdve. Nem, de tehát, hogy hát implicit nincs benne ez, de másodlagosan igen. Szeret olvasni, szeret zenélni, gitáron játszik néhány helyi bandában. A famunkálatok és az építkezés a hobbija, a történelem és a földrajz, politika és gazdaság, fizika, golfozik, teniszezik, kempingezik és a természetet járja, imádja az NFL-t, szereti a jó kaját, a sötét sört, vagy hát ezt nem tudom, a dark beers, a klasszikus rockot, szeret a tengerparton lazulni, John le Carré regényeit és a természet szépségeit. Tehát milyen egy teljes élet gyakorlatilag? Tehát résmentes.
Okay, még ha hozzászámolom a nyugdíjas, ez akkor is azért nice.
Ez abszolút, abszolút. És mellette a világ tizedik legjobb wargame-ét csinálta. Szóval ez azért elég jó. Na, nagy kacifántos felvezetés után térjünk vissza a 2015-ös Triumph and Tragedy játékhoz.
Tehát ugye egy wargame-ről van szó, de nem csak háborúzunk benne, hogy szokás szerint top-down közelítsük meg az egészet. A három játékos a lehető legtöbb befolyást igyekszik elérni. Három nagy mutató jellemző minden hatalomra, hogy mennyi népesség fölött uralkodik, hogy mennyi természetes erőforrást tett már, vagy foglalt el, és a harmadik, hogy az iparát mennyire tudta kifejleszteni. Viszonylag szellemesen ez a három mutató közül a leggyengébb mindig a te production value, tehát amennyit tudsz termelni, és ez megfelel a győzelem pontnak. Ami még nekem nagyon tetszett, hogy nem bonyolítja túl, hogy itt szén van ott, meg fa ott, meg kőolaj, hanem hogy van a resource, és van a resource. És amíg békében állsz mindenkivel, addig a resource nem számít bele a győzelem pontokba, tehát hiába az a leggyengébb mutatód. mint a náciknak, egyszerűen ez nem baj, mert addig folyik a világkereskedelem. Ahogy kitörik a háború, ahogy a történelem tanárom szokta volt mondani, fordítunk egyet a megfelelő jelölőn, és látszik, hogy most már ez bizony számít, úgyhogy akinek nincsen elég olaja, akkor irány a Kaukázus és Stalingrád. Nem csak hadi, hanem politikai technikákkal is lehet befolyást szerezni a különböző semleges országok fölött, egy diplomáciai körben, amit lehet, hogy majd később még vesézünk. De nagyjából ennyiből áll az egész, hogy szövetségeseket szerzünk, ha nem megy, akkor elfoglaljuk a területeket, nem kell, nem állunk háborúban a másik két játékossal a játék kezdetén.
És semmi nem kötelez arra, hogy ez így legyen?
Igen.
Erre kíváncsi lennék, hogy volt olyan játék valaha, amikor nem támadták meg egymást, bár ez egy ponton falnak megy.
Igen. De ez talán később. Úgyhogy tényleg felülről ránézve tényleg ennyire egyszerű az egész, és mivel egy igazából szimmetrikus játékról van szó, nyilván a térkép miatt nem egészen, mindenki kicsit máshonnan indul, de ugyanazt csinálja, ugyanarra megy, ugyanúgy építgeti a saját kis birodalmát. Egy idő után kialakulnak a statikus határok, és akkor nincs már hátra, mint hogy egy blitzkrieggel lerohanjuk, nem tudom mit. Mi Lengyelországnál kezdtük.
Hát ugye, klasszikus.
Legyen klasszikus felosztás. Hogy néz ki egy kör?
Ami nagyon érdekes, ez a politikai résznél is, hogy van kétféle pakli, és abból ugye dönthetünk, hogy milyen arányban húzunk kártyákat, és az egyik pakliban van az ilyen politikai befolyásolás, és az olyan akciók, hogy mit tudom én, most Brazíliába leteszek náci befolyást, vagy nem tudom, Jugoszláviába, vagy hát mindegy, különböző területekre, és megvan adva azok a történelmi hátterek, amivel nagyobb eséllyel fog a náci bizonyos területeket megszerezni, mint
politika. Vannak rendkívüli lapok, amik nem csak simán egy országot sorolnak föl, hanem azt mondják, hogy ha te a tengelyhatalom vagy, akkor ide
letehetsz. Így van. Tehát, hogy ilyen szintű történelmi háttér oda van húzva, és ezekkel gyakorlatilag tudjuk befolyásolni a területeket, és hogy ez is, ahogy Zé mondta, hogy ezek is fogynak, és amint már nincs levegő, akkor jön igazából a háború, és hogy ez is egy ilyen érdekes rész, hogy maga ez a kártyákban is az, hogy a politikai rész, és aztán a háború, az gyakorlatilag hogy vált át ilyen mechanikus szinten. Na, de a kérdésed az volt, hogy hogy néz ki egy kör. Hát egyrészt ugye van ugye a lapúzás, amikor betárazunk, az talán a productionünk alapján.
A production, amit ugye három fele költhetünk el, ahogy mondtad, van két pakli.
Ja, tényleg, meg abból építjük az egységeket
abból
is.
Abból tudunk új egységeket létrehozni, és van a harmadik pakli, ami ez a technológiai fejlesztés, ipari fejlesztés pakli. Lassan, de biztosan ki kell kínlódni azért magunkból, hogy ezt is fejlesszük.
Igen. Úgyhogy ezekből mindenki dönt, hogy milyen arányba fejleszti a hadseregét, vagy ezeket az ilyen technikai dolgokat milyen arányba fejleszti. Utána jön ez a politikai fázis, amikor a politikai kártyákat lehet kijátszani. Ekkor tudunk, egyébként minden országot három falatba tudunk kvázi politikailag begyűjteni. Először még csak ilyen
associate, haverok vagyunk.
Igen, aztán utána
a protektorátus.
Ami, ha megtámadja a másik, akkor rögtön a te oldaladra áll, és végül a teljes
szövetséges.
Anschluss, bármennyire is nem általános fogalom ez, de annak megfelelő. Igen. Tehát bekebelezzük az adott országot. Tehát van ez a fázis, amikor ezzel foglalkozunk, és utána jön az a fázisoknak a nevére, nem emlékszem, hogy command fázis. Vagy
a government volt az első, a második az azt hiszem, hogy a command.
Valami ilyesmi.
Biztos. És itt is kijön, igen, a pakliknak, ugye mindegyik kártyát kétféleképpen is lehet használni. Van ez az akciókártya, amivel tudunk szövetséget kötni, és majd tavasz, nyár, ősz és tél fázisokban pedig valahány parancsot kiadhatunk a hadseregünknek, és mozgunk, hogyha pedig nyilván egy helyre kerülünk másik játékossal, akkor kitörik a háború.
Igen. Tehát, hogy ezért is egy döntés, hogy elköltsük-e az adott kártyát. Illetve ez az évszakos dolog is egyébként kifejezetten érdekes, hogy ha nem megfelelő évszakú kártyát játszunk ki, akkor csak limitált akciókat tudunk vele végrehajtani. Tehát jó betárazni a megfelelő akciókat, amennyiben támadást tervezünk. Mert ha nem tervezünk, akkor viszont el kell lőni őket a politikai akciókra. És ugye ezek után jön maga a command fázis, amikor lehet ugye egységeket mozgatni ezen kártyák kijátszásával, illetve, hogyha nem, akkor tudjuk az ipar kártyáinkat.
Nem, az még a government
phase. Az is még a government phase-ben. Akkor vissza. A government phase-be lehet a másik pakliból is kártyákat kijátszani, melyel, hát az egyik egy ilyen statikus, hogy az iparunkat növeljük, itt általában több kártyából tudjuk összerakni az egy szintlépésnek megfelelőt, illetve vannak technológia kártyák, melyek egy-egy képességet adnak, tehát hogy például nagy távolságú bombázót, vagy precíziós bombázás, vagy a
légelhárítás,
tehát ilyesmi, különböző dolgokat lehet
szabályt nem mondjuk
kifejleszteni, és ezeket párban kell kijátszani, tehát hogy attól, hogy egy technológiát egyszer kihúzunk, akkor vagy az van, hogy azt eltartalékoljuk, hogy hát, ha kihúzzuk a párját, vagy vannak ilyen espionázs jellegű dolgok, melyek segítenek akár a kijátszásában. Egy technológiát kiemelnék, mely az atomfegyverkezés, mely most ugye oly divatos, köszönhetően ennek az Uri Fitchur filmrendezőnek, és gyakorlatilag van egy hát egy ilyen nem is titkos út, egy nem túl valószínű, de fenyegető út az, hogyha valaki kifejleszti az atomfegyvert, aminek négy technológia, mely egy, tehát ráadásul sorban is kell kifejleszteni, és van egy repülője, melyel be tud a másik fővárosa fölé repülni, akkor az egy automatikus győzelemmel jár. Ez nem annyira tűnik reálisnak, de el tudom
fenyegetésnek
azt a szenáriót, amikor ez egy érdekes döntés lehet.
És mivel tudományos fejlődés, egyébként győzelempontot ér az atombomba fejlesztése, tehát semmiképpen sem magáért való. Amit még az iparosodásról el kell mondani, mert ugyan szabály és szabályokat nem szoktunk részletesen ismertetni, de ez is nekem nagyon tetszik, hogy minden játékosnak megvan, hogy hány pontba kerül neki fejleszteni az iparát. Mondjuk a szovjeteknek 7, az elég lassúnak számít. De ha egy valaki hadat üzen nekik, akkor már csak 5, mert akkor beindul a jegyrendszer, hadipar, mindenki rohan a gyárba, és ha még egyszer valakit a másik játékos is, akkor ez még tovább csökken. Ez minden játékosnál van, most lehet, hogy egyébként pont a szovjetet rosszul mondtam, nem emlékszem, de valakinél ez elég szűk, mondjuk a nyugati hatalmaknál, valakinek pedig egy nagyon nagy lépés, mert akkor azt mondják, hogy hát mi ki tudjuk adni a parancsot, hogy iszkiré a gyárba, és akkor honnantól mindenki T-valahanyast fog gyártani.
Igen,
most egy ilyen 72-es a legújabb, nem tudom, mindegy. Majd.
Tehát, hogy egy ilyen soft tematikusság van azért itt, tehát, hogy van egy kis aszimetria azért ebben, hogy ki mennyire fejleszt,
igen.
De ezeken felül, illetve az, hogy a kártyákon rajta van, hogy ki melyik területeket tudja jobban megszerezni, ezek mellett nem mondanám azt, hogy igazán aszimetrikus
lenne. Igen, egy-egy kis íz van benne, illetve a szovjeteknél van, hogy ők ugye, hogy végigmenjünk a körön, tavasz, nyár, ősz, van egy tél, amikor csak a szovjet mozoghat.
És csak otthon.
És csak otthon. Ami azért nagyon jól tud jönni, kivéve ha valaki olyan béna, mint én, hogy kivonul Bakuból, és ezért az angolok, na mindegy, ne is menjünk bele, mert sírok. Ellenőrizni kell aztán, hogy blokkád alatt van-e valaki, elérje mindenki minden erőforrását, hanem akkor át kell állítani a megfelelő jelzőket, és akkor kezdődhet újra a következő év. Tehát így áll össze egy év, ilyen 3+1 évszakból, és ez a tél évszak, ez még egy kis ilyen tematikus íz ebben az egészben.
Igen, szerintem magáról a csatáról is egy picit beszéljünk, mert hogy összességében azért nagyon azt próbáljuk hangsúlyozni teljes joggal, hogy a játéknak a csata nem egy kötelező része, bizonyos részeiben egy nagyon, tehát hogy azon múlik minden, viszont nagyon sok, tehát hogy nem hiába beszéltünk ennyi mindenről, mire a csatáig magáig eljutottunk, mert hogy ezekben is rengeteg íz, rengeteg döntés és taktika van. Összességében vannak vízi és szárazföld, illetve egyfajta légi egység, értelemszerűen ezekkel a megfelelő területeken lehet mozgolódni, és ezeket tudjuk fejleszteni. Itt van egy ilyen megkötés, hogy minden egységet körönként csak egyszer lehet fejleszteni, ilyenkor, ahogy az elején elmondtam, el kell ugye 90 fokkal fordítani a kis blokkunkat, és amikor valaki bemozog egy olyan területre, ahol más van, akkor ott egy csata kerekedik. Aminek egyrészt van egy ilyen sorrendisége, hogy mindig először a légierő támad.
Először az erőd az a legjobb.
Először az erőd, aztán igen, légierő, aztán légierő.
Ja, nem is először, aztán a repülőgép hordozók.
Igen, tehát hogy megvan ez a sorrend, és mindig a védekező támad először. Tehát ez alapján, amikor így fölfedjük a kis blokkjainkat, így sorbeállítjuk őket, hogy milyen sorrendben ki támad, mindig aki támad, az megmondja, hogy ő most kire is céloz, és van egy ilyen kis táblázat, hogy ki tud jól, és ki tud kevésbé jól támadni. Ez nem egészen tematikus, hogy ezt így mögé lehet általában mesélni, hogy most melyik fegyvernemnek mi a jellegzetessége, vagy ki ellen könnyebben bevethető. Ilyenkor dobni kell annyi kockával, amennyi az ereje az adott egységnek, vagy egységeknek, ami az adott fegyvernemhez tartozik, és az, hogy kire támadunk, az mondja meg, hogy melyik számít sikernek. Tehát van olyan, például nem tudom, repülő, nem tudom, gyalogságra támad, akkor csak az egyesek számítanak, mert hogy nagyon kicsik, és rohangálnak, és messze vannak. De hogyha a másikra, akkor nem tudom.
Igen, más repülőt hármassal. Egy-kettő háromra talál egy gyalogságot csak egyre. A tankok azok igazából nem is tudnak a levegőbe lőni, de szárazföldi egységeket azt hiszem 1-2-3-4-re is eltalálnak.
Tehát így van. És hogy gyakorlatilag végigmegyünk ezen a szekvencián, és hát van, azt hiszem a vízi harc az többkörös is lehet, de a szárazföldi harc az egy kör után véget ér. A repülőknél van egy, hogy ők hazarepülnek, tehát ők nem köröznek ott az égen, mint ilyen furcsa madarak. Szóval összességében ez így néz ki a csata. Mi az, ami eldönti a csatát? Hát egyrészt a számbeli fölény. Másrészt szerintem a sokféleség. Tehát igen, van egyfajta ilyen, ez a blitzkrieg jellegű dolog, hogy a repülők, tankok és gyalogságok egyben. Az nagyon számít. A technikai fejlesztések szerintem tök jók ebből a szempontból.
Igen, apróságnak tűnik, de egy plusz egyes támadás az nagyon-nagyon sokat tud számítani. Igen, a sokféleség, hogy egy vegyes haderőt, tehát ténylegesen hadseregeket állítsál össze, nem csak végtelen mennyiségű tankot gyártsál, mert azzal nem mész sokra.
Igen. Abszolút. És akkor ezek a hadifejlesztések is olyanok, hogy akkor, mit tudom én, a légi egységeit kezdik a támadás, még hogyha ők is a, nem tudom,
a támadók,
ők a támadók akkor is, akkor, hogy többet tudsz mozogni a megadott egységeiddel, és akkor olyan helyről is odalépsz, ahol, amire a másik nem számított. Tehát ezek is ilyen fontos előnyt adó dolgok. Mivel szerencse van a játékban, ezért azt is el kell mondani, hogy rengeteg dobókocka van benne, rengeteg dobás, de ilyen módon megvan az a fajta kiegyenlítődés, és általában az erőviszonyok nagy részt lekövetődnek az eredményben, tehát hogy nem volt olyan kiemelten frusztráló élményünk. Persze voltak csaták, amikor ma megint rosszat dobtam, persze, tehát ezek voltak. Ezek részei azért az ilyen játéknak, de szerintem összességében az úgy rendben volt.
Igen, ez az egyetlen egy apró kritikám egyébként vele szemben, hogy én nem szeretem, amikor csak több kockával dobhatok, mert még mindig dobhatok 8-6-ost, ami más játéknál jó, hanem az, hogy ha mondjuk kaphatnék plusz egyet valamiért.
Ja, értem.
Mert itt a plusz egyet, igen, úgy értettem, hogy mondjuk nem egyre, hanem egyre kettőre találok valakit, az ugye nagyon nagy különbség.
Igen,
de hát
igen.
Semmi nem írja nekem alá, hogy akkor lesz biztosan egy hitem. És ez nem a kedvencem, de hogy nem rontott a játék. Igen. Tényleg végtelen mennyiségű kockát dobtunk el, nem volt bad beat senkin.
Igen. Úgyhogy ez a csata része, és ugye azért, hogy mi vezényli az egészet, tehát a győzelmi pontból ugye megbeszéltük, hogy általában harcba lépünk, tehát a három nyersanyag, három faktorunkból a leggyengébb adja a győzelmi pontjainkat, illetve ebből van egy ilyen insta win, azt hiszem 25-nél, vagy valami.
25, igen.
25-nél azonnal vége van a játéknek, de sokkal sanszosabb, hogy végigmegyünk, és akkor még beleszámoljuk a technológiákat, meg ilyen leeső dolgokat.
Van ugye auto-military victory is, hogyha elfoglalod a fővárosokat,
igen,
vagy két alfővárost, vagy hogy hívják ezt, igen?
Hát,
subcapitalnak.
Igen, subcapital. Igen, és abszolút pont ezt akartam mondani, hogy e felé húz a játék, és ezt fejlesztjük, de közben folyamatosan ott az a nagy csábítás, hogy a másiknak akkor, hogy tehát, hogy én is, mint tengelyhatalomként, ugye azt néztem, London nem, meg de London, meg Párizs, és hogy mi van, hogyha most nagyon máshol van, és akkor gyorsan egy kör alatt meg tudom csinálni, vagy két kör alatt, tehát az abszolút van ennek a rizikóvállalásnak egy olyan szép húzóereje az ilyen játékokban, ami miatt nem kapcsolod le magadat már a kétharmadánál a játéknak. Jó, kevés erőforrásom van, jó, hagyjuk meg, rosszul is dobok, hanem akkor az, hogy de mi van, ha még úgy fordítani tudok, és ebből a szempontból ez is abszolút egy jó szimuláció, mert el tudom képzelni a...
És mivel három test problémáról beszélünk, ne menjünk el amellett sem, hogy van egy metagame layer-e az egésznek. Tehát, hogy nyilván, hogyha hasonló tudású játékosok ülnek mellette, akkor mindig összefognak majd a nagyon elhúzó ellen a másik kettő, akár fegyverszünetet kötve.
Igen.
Mint ahogy ténylegesen történt, hogy a szovjetek összecsaptak a tengelyhatalmakkal, mert Lengyelország fele nem volt elég valakinek. Herr Molotov. Bocsánat, Ribbentrop, beszélek hülyeségek. Az a másik volt, az én voltam.
Már is egy kettős ügynökséggel vádolta meg a...
De aztán, mikor láttuk, hogy a nyugati hatalmak mennyire jönnek föl, akkor igazából békén hagytuk egymást, és hát ez a fegyveres semlegességgel egy-két mondjuk, hogy határvillongással letudtuk pár évig a küzdelmet. Ja, hát ha már az aszimetria, meséljük el, hogy miért erősödik a nyugati játékos szintén, visszatérve kicsit a magasabb szintre, mert belekódolja a történelmet, hogy Britannia és Franciaország mellett előbb-utóbb be fog szállni az Egyesült Államok. Ha máskor nem, akkor mikor hozza ezt?
Hát először
van az, hogy... 42... 43-44 van a három év. Tehát először is automatikusan elkezd fölpakolódni a nyugati befolyás Amerikára. Ezt egy ideig próbáltuk is ellensúlyozni, hogy ne legyen minél hamarabb, és ahogy szövetségesek, ott New Yorknál elkezd gyűlni a sereg. Három éven keresztül egyre erősebb hadsereg csoportok jönnek játékba, és aztán persze kelnek át az Atlanti óceánon, hogy segítsenek a nyugati szövetségeseknek, és ezt érdemes kitolni. Ha nem lépünk háborúban, akkor is eljön ez a pont.
Igen, igen. Tehát előbb-utóbb,
automatikusan, igen. Tehát ez a meg... és itt is az van, hogy muszáj a másik két játékosnak ezt valamennyire kibalanszolni. Ha a háború nem indul el időben, most ez nagyon csúnyán hangzik, de így van, akkor szerintem minden játékban a nyugat győz. Ez a munkahipotézisem, de
ezt így egy játék próf, után...
igen.
Ezt így egy játék után elfogadom.
És így a... Az, hogy azt mondtam, hogy igazából szimmetrikus, ezt ugye már többször cáfoltuk, játék technika szempontjából nem annyira, de ezekkel a kis peremfeltételekkel plusz kis szabályokkal azért behoz annyi aszimmetriát, hogy tényleg magadévá tud tenni, magadénak érezd azt a hatalmat, akivel éppen játszol.
Én itt tenném meg az első lábjegyzetemet, abból a szempontból, hogy nekem ezek az apró aszimmetriák nem is az, hogy kevesek voltak, hanem egy ilyen szükséges, elkerülhetetlen részei voltak a játéknak, és nem sajátosságokat kaptam, nem eszközöket kaptam, hanem egyszerűen csak megmondták, hogy igen, az amerikainak ott leteremnek az egységei, de ettől nem volt meg az a fajta ilyen, ez a nyugati hatalmaknak az érzése. Persze nem én játszottam, akkor nem tudom, hogy németeknél az iparom fejlettebb volt, és könnyebben tudtam a kis balkáni országokat magamba szippantani. Itt is ezt úgy láttam, hogy igen, ez a játék ilyen, mindenkinek ilyen, nem éreztem jobban magaménak a saját oldalamat, és ez alapján nekem a legnagyobb kritikám a játékkal, az, hogy nem tudtam igazán, most nem az, hogy a tengelyhatalmakkal azonosulni, tehát ezt most mindenki értse jól, hogy valahogy mindenkinek nagyon hasonlóak voltak a céljai, az, hogy megszerezzük a population pontjainkat, megszerezzük a resource-okat, építsük a gyárakat, tehát, hogy valahogy nem éreztem azt, hogy én vagyok itt az Evil Empire, akit a másik kettő próbál megállítani, hanem van a három Evil Empire, mindegyik terjeszkedik, és valahogy az a fajta polarizáltság, ami egy ilyen háborús történetben azért kell, mondjuk, hogyha egy War of the Ring-et nézünk, persze, szélsőségesen aszimmetrikus, de mégiscsak valahogy mögé van rakva az a fajta érzés, azok a fajta sajátosságok, ami azt mutatja, hogy az egyik az miért egy gonosz, és most persze nem a történelem leegyszerűsítését szeretném itt elővezetni, de valahogy kimondom, szerintem lehettünk volna fekete, fehér és kék, és nem, nem ez a három nemzet.
És abszolút igazat adok, mert főleg a játék vége fele csak azt néztük, hol van milyen színű kis izé, és a kis fekete körökre hogy tudom rátenni a saját színemet. A játék elején még sokat röhögtünk a kis metajátékon, hogy ez hogy alakult volna annak idején, meg kikit olvaszt be, de ez totálisan eltűnt onnantól, hogy már mindenkivel hatban áll, és csak teperünk az utolsó egy-két győzelmi pontért.
Igen, valószínűleg tényleg ott fordult át a játék, amikor már a politikai hatalom átvétel már nem volt reális, mert hogy már minden, amit lehetett, azt már begyűjtöttünk, és egyébként ez jó, hogy egy ideig politikailag harcolunk jobban, és utána pedig a fegyverek nyelvén. Ez egy szép ilyen játéktechnikai átfordulás, egy ilyen egyensúly átalakulás, viszont onnantól fogva nagyon kilúgozódtak a hatalmak, és amit nekem Z mesélt a Conquest and Consequences-ről, ott...
Egyes szám.
Ja, nem.
Fura módon csak Consequence egyébként.
Aha, mert... a következmény. Hogy az alapján ott sokkal nagyobb az aszimetria, és szerintem ezt ide most egy kis keretesként beszúrhatjuk, hogy ott mi a helyzet.
Jó, akkor még az értékelés előtt mesélek a Nagy utódról, ami jóval később jelent meg, a 2021-es játék, a Conquest and Consequence. Ez is egy háromoldalú block war game, és a játékszabályok 98%-ban ugyanolyanok. Uh-huh. De a setup az elképesztően más. Itt ugye a csendes óceáni hadszíntéren vagyunk, van a japán birodalom, a militarista terjeszkedése legelején, van a Szovjetunió keleti vége, ahol három kazánfűtő meg egy részek hadnagy próbálja tartani a frontot, és van az egyelőre békés és nem túl erős Egyesült Államok a Pacific jelenléttel. Természetesen itt most megfordul a kocka, tehát a brit birodalom indokínai része az, amit majd maga mellé állít előbb-utóbb biztosan Amerika, és együtt veszik fel a harcot bárki ellen. Sokkal másabb a térkép, mivel a nagy része tenger, sokkal dinamikusabb a játék. De ez csak a térkép része tényleg Ausztráliával, a szigetekkel, Hawaii-jal, mindennel. Külön szabállyal a szigetekre. Hol tudsz támaszpontokat létrehozni, melyikért kapsz még pluszpontot. De maga a játék is, tehát már a setup akkora különbségekkel indul, hogy az elindít valamerre, mint játékost, valakit egyértelmű úton, valakit nem. De még a semleges államokról, ha már térkép kell beszélni, itt a kínai polgárháború is folyik, párhuzamosan a három játékos háborújával, tehát Kínában nem léphet be senki egyébként. Csak ott van a Csankajsekféle nacionalista Kína, akit az amerikaiak pénzelnek, és ott van Mao Tse-tung, akit pedig a szovjetek, akiknek egyetlen egy szánalmas kis tartományuk van a játék elején. A Kína nagyobb része már a nacionalisták uralma alatt, illetve vannak még semleges tartományok. És a kor Kínában ez a két hadsereg ütközik. Az amerikaiak tolják a pénzt, tehát vehetnek akár még saját sereget, tehát küldik ugye a katonai tanácsadókat, vagy a helyi kínai egységekre adnak pénzt, és azok fejlődnek. A kommunisták viszont nagyon érdekesen működnek, hogy ki kell fejleszteni technológiát a szovjet játékosnak, partizánokat, aztán már gerillákat, és ők igazából csak ilyen kis pöttyök a játékmezőn, bárhol, idegen megszállás alatt is. De a szovjetnek az a célja, hogy a lehető legtöbb helyen legyen már gerillája, és aztán, amikor mondja, hogy rajta ütünk, akkor hirtelen kinőnek a földből a kis gerilla egységek, és mindenkit megpróbálnak szitává lőni. De egy borzasztó érdekes dinamikát ad az egésznek, mert arra kell pazarolnia az amerikainak az erőforrását, hogy eltapossa a gerillákat. Mindig minden körben, különben előbb-utóbb kisöprik. Tehát ezzel kicsit ellensúlyozza azt, hogy Amerika és az ő ipari hatalma az milyen erős lehet.
És akkor itt el kell mondani, hogy gerillája a többi hatalomnak nincsen.
Nincs.
Tehát, hogy ilyen módon tud azért az a fajta kapcsolódás, hogy igen, most én vagyok az, aki az akra munkát végzi.
Így van.
És amikor ez Z mesélte, én abszolút azt éreztem, hogy na ez hiányzott.
Uh-huh. Igen. A japánok megkapják a világ összes blokkját. Tehát, hogy nem férnek el a térképen, hogy akkor készen áll a japán császári flotta, tengerészgyalogság, meg mindenki, és akkor irány jobbra vagy balra, azt majd eldöntik. Mondjuk ez viszont most hátrány előny. Tehát a japánok rajta vannak egy úton, ők nem győzhetnek máshogy, csak azonnali és borzasztó agresszív fordítással. Nincs ugye erőforrásuk. Jó, elvi lehetőség van, hogy diplomáciára pazarolják az erőforrásaikat. Van is rá esély, hogy egyet-kettőt meghódítanak, de inkább partra kell szállni Kínában, aztán hadd szóljon. Vagy egészen Szumátráig lemenni, brit birodalomba partra szállni. Lehet. De biztos, hogy nem szabad hagyni, amíg megerősödik akár a szovjet, akár az amerikai. A három test probléma itt is megvan, tehát az kétszer vagy háromszor játszottam eddig. Ha békén hagyjuk, sokáig Amerikát nyerni fog. Tehát adottak az ilyen kis metajátékok, hogy hadat üzenek japánként a szovjeteknek, de nem támadom meg őket, csak azért, hogy ők könnyebben tudják az iparukat fejleszteni, és együtt akkor az imperialistákat kiszorítjuk Kínából, aztán majd lejátszok magunk között, ha kell. De ha mondjuk a szovjet nem koncentrál Vladivostokra, akkor lehet, hogy úgy kezdi a japán, hogy partra száll a Szovjetunióban. Puff, olajmezők, hát hívjuk population meg azt a három részeg juhászt, de aki ott van. Sokkal jobban éreztem a sandbox jellegét ennek a játéknak, mint az európai hadszíntérnek, amit hát nagyon fölülről ránézünk, és akkor egy három darab háromszögre felosztottuk fejben, és tényleg ő körülbelül úgy alakult, mert az utánpótlási vonalak miatt szerintem nem érdemes nekem nagyon rámennem szovjetként Spanyolországra, mert akkor előbb-utóbb lecsapja valaki.
Most, hogy mondtad ezt a háromszöget, láttam a korábbi borítótervet a Triumph and Tragedy-hez, és egy nagy V betű volt rajta, és a három, és hogy a V-nek az aljánál volt Hitler, és akkor a két száránál meg a kettő másik, és egyébként igen, tehát abszolút ez a eléggé egyértelmű, hogy ki merre fog terjeszkedni, és hol mi fog történni.
Mondjuk úgy, hogy a Conquest and Consequence-ben nem annyira egyértelmű, illetve a játék elején én már belelátom, hogy muszáj a három játékosnak beszélnie. Megpróbálni egymást rábeszélni, hogy most mi legyen, és valamerre elindulni, ami már így érdekesebbé teszi. Ez kicsit benne van azért a Triumph and Tragedy-ben is, ahogy benne volt, és hogy hadat üzentünk, de mégsem háborúzunk, benne volt.
Igen.
Sokkal aktívabb és érdekesebb részének érzem ezt az utódban. Egyébként mechanikailag tényleg 99%-ban ugyanaz, tavasz, nyár, ősz, tél, blokkádok, government fázis, rakjuk fel a befolyásokat, bocsánat, Kínára, illetve Ázsiának a megfelelő részeire, aztán vonulunk fel a flottákkal. Ott is megvan az atombomba, megvannak ezek a tudományos fejlesztések. Nagyon nagy különbséget nem tudok mondani.
Igazából a Triumph and Tragedy-be ez a diplomácia részt én nagyon, nagyon erőltetetten tudom csak belelátni. Tehát annyira tisztán látható az, hogy kinek mi az ereje, és mi a képessége, hogy teljesen egy ilyen educated döntés lehet hozni arról, hogy igen, most én erre fogok menni, de hogy igazán nagy szövetkezés a másikkal szerintem nincsen. Tehát, hogy olyan lehet, hogy jó, elvonulok arra, majd hátba támad. Igen, tehát, hogy ez lehetséges. Hátba támadni a másikat lehetséges, de olyan igazán jó diplomáciai összekacsintás, mivel csak három szereplő van, ezért szerintem háromnál, tehát ez a kettő egy ellen dolog, ez nem annyira látom, hogy tudna működni. Aki inkább ezekre az aspektusokra kíváncsi, annak más játékot javasolnék, akár a Horizont, de még sok másik több szereplőt mozgató dolog van. Nem feltétlenül ez az ereje a játéknak, ez inkább csak ilyen elvárásmenedzsment, hogy ne a nagy tenyérdör zsölgetős játék.
Igen, ez azért nem a Diplomacy-nak az utódja, ez egy wargame, de abban azért sandboxabb sokkal, mint azok a wargame-ek, amiket megszoktunk, hogy te vagy a kék, én a piros, és akkor addig játszunk, hogy valaki bucinan emberi a másikat.
Abszolút.
Nagyon jó ötletnek tartottam már a Triumph and Tragedy-t is, de úgy, hogy mind a kettővel játszottam, ha itt lenne előttem a két doboz, én sosem választanám, hanem mindig a Conquest and Consequence-et. Értékeljünk. Én adnék majd pontot a CNC-re is, jó. Mit szólsz.
Jó, abszolút.
Legyen összehasonlítás, de akkor lehet. Először vesézzük ki a közös élményt.
Jó, először is vizualitás, én itt egy minuszt adok rá, szerintem, tehát, hogy oké, hogy GMT, és oké, hogy Wargame, azért a kártya layoutoknak, amikor ránéztem, attól én nagyon fájt nekem, akkor egyes ikonok is nagyon fájtak, és hogy persze, hogy egy ilyen minél átláthatóbb, minél letisztultabb, az az érzésem, hogy a mostani GMT grafikusok, akik már így az utóbbi években kezdtek fölbukkanni, azért egy szebb játékot tudnának ebből kihozni. Nekem nem jelenítette meg igazából azt a korszakot, vagy talán abba is lehetett volna egy kicsit ilyen evokatívabb jelleg. Szóval ott egy minuszt kap tőlem.
Nem vitatkozom. Hogy élted meg a komplexitást? Én ugye már játszottam utóddal.
Komplexitás szerintem kifejezetten egyszerű játékról van szó, már hogy, tehát, hogy GMT keretek közt, tehát nem itt a Challengers-el kellene.
Szerintem megtanulni nehéz volt. Én nagyon sokat olvastam a szabályt, mire odáig jutottam, hogy értem.
A szabályt ugye nem olvastam, tehát én videóból tanultam, illetve tőletek, tehát hogy ez ilyen szempontból nehezebben megmondható, de hogyha most azt látom, hogy igen, most már értem a rendszert, így a szabály nehézség. Hát, igen.
Számold ide, hogy akkor mi van, ha belépek egy protektorátus területére, de én vagyok
és
az.
És fölössük, jó, akkor hármas a komplexitás, és a mélység, ez nagyon érdekes, mert én szerintem ez egy B. Én a Triumph and Tragedy-ben igazán nagy mélységet nem detektáltam.
Ahogy mondtad, igazából a kör az egyszerű, és ezt én a javára írom.
Igen.
Hogy nem kell agyon gondolkodni magunkat, hogy ha egyforma tudású játékosok ülnek, akkor szerintem megegyezem veled a 3B-ben.
Na, és akkor jöjjön a TNT-re, a Triumph and Tragedy-re, adjunk egy pontszámot. Önmagában az, hogy nincsen mellette ott a Conquest, tehát nincs az az összehasonlítás, nem látom én azt, hogy ez, illetve hát elhiszem, hogy tud ez jól működni, de összességében én bármennyire is nagyon örülök, hogy összeültünk, és hogy kipróbáltuk, és lejátszottunk, én erre csak egy 6-os tudok adni. Abból a szempontból, hogyha ennyi időt kér egy játék, és ilyen bevonódást kér, akkor a néhány okos és kifejezetten okos mechanizmuson kívül én akarom azt, hogy ott oda repítsen abba a korszakba, és ez sem vizuálisan, sem pedig ez a, amikor már kitört köztünk a háború, onnantól fogva csak körök meg háromszögek voltak, ez is nekem lefelé tornásza a pontszámokat. Ennek ellenére nagyon, tehát a CNC-t nagyon, a marógépet nagyon szívesen kipróbálnám.
Én is egyébként 6-ost adok rá, az összehasonlítással együtt is. Egyébként, ha nem játszottam volna előtte a CNC-vel, lehet, hogy 7-est mondok, de játszottam.
Igen.
Akkor röviden értékelem a CNC-t, kicsit talán meglepő, nyilván vizuálisan olyan, amilyen a térkép kicsit színesebb, nem olyan bleak, olyan minden egyszínű sötét, egy fokkal jobb, de a kártyák ugyanazok, tényleg kopra ugyanazok. Viszont komplexitásra, ugye 3B-t mondtunk, én azt mondanám, hogy lehet, hogy ez egy 4C.
4C.
Azért, mert ott van még pluszként a Kína.
Ja, meg aha.
Mármint maga a szabály, hogy ott van még a Kína is, amire megint csak figyelni kell, és máshogy működik. Az, hogy a hatalmak közötti dinamika az sokkal változékonyabb és sokkal aszimmetrikusabb a játék elejétől. Szerintem ez egy sokkal többet tartogató játék. És a háború meg ugyanaz.
Meg gondolom maga az aszimmetria is fölemeli a komplexitást, mert nem csak a sajátodat kell érteni, hanem
igen,
a másikét
is. A szovjetet
is,
hogy mik azok a kis vörös csillagok ott a talpam alatt.
De szép. Hát, albumborítóra vele.
Úgyhogy én jól lelkiismerettel mondok egy 4C-t, 4D-t talán nem, mert hogy azért véges számú stratégiát látok ebben az egészben, de hát ahogy mondtad, azért egy 5-6 órás játéknál nem fog minden nap az asztalra kerülni, és én imádtam vele játszani, és én arra 9-est adok. Tehát egy nagyon nagy a különbség a kettő között, annak ellenére, hogy szabályban gyakorlatilag ugyanaz a kettő. Úgyhogy nagyon fura élmény volt nekem így utólag a Triumph and Tragedy, hogy olyan ilyen kicsit olyan barackba, mert mibe ecetbe harapott fejjel álltunk fel a végén, hogy hát kicsit többre számítottunk, jól szórakoztunk, de nem annyira, és nekem a Conquest and Consequence az egy óriási élmény. Egyébként a BGG-n 8,1-8 a két játék, és jön, már csak fölírtam, 3,39, a Triumph és a Conquest 3,82, tehát egy jó felessel komplexebbnek értékelték a kollégák is. Körülbelül megegyezik most a véleményünk a légyrajjal.
Ez egyébként olyan érdekes, hogy a wargame-ek komplexitása, hogyha ténylegesen ez egy értelmezhető adatbázis lenne, ahol mindenki játszik mindennel, de hogy a wargamereknek máshol van az inger küszöbük, és hogy... Na mindegy, ez csak ilyen mellék zöngeként. Azért hozzá kell tenni azt is, hogy a CNC később jött ki, nagyon a TNT leülepedett már az emberekben, a designerében is sok mindent látott, valószínűleg megkapta azokat a visszajelzéseket, tehát távolról nézve egyébként lehet egy second editionnek is tekinteni, tehát azt mondani, hogy fogta azt a rendszert, és föltupírozta. Persze van módszer, amivel össze lehet kötni a két játékot és minden egyéb.
Az a kísérleteznek éppen, azt talán beszéltük, hogy a két játéktáblát egymás mellé téve milyen játékot lehet csinálni, 6 fővel, vagy akár 5-tel, hogyha egy valaki a szovjet. Érdekes elképzelés, bár nem akarom végigjátszani.
Igen. És Zé, hogyha az elsőre 6 pontot adta, és a másodikra 9-et, akkor hát a matematikailag verzátus hallgatók tudják, hogy az Expansion or Extinction játékra 12 pontot kell majd adnod a 10-ből, ugyanis ez a következő darab. Az a fura, hogy GMT, de én sehol nem láttam a hírlevelükbe ezt még eddig. Mm-hmm. Tehát az a gyanúm, hogy ez már előbb fölkerült a BGG oldala véletlenül, mert hogy amikor játszottunk, akkor nézegettem a BGG oldalt, és hogy nem volt még nyom arra, hogy ez valahogy így folytatódik, vagy a designernél ott volt.
Mind a ketten végig szoktuk olvasni azt a hírlevelet, havonta lelkesen.
Töviről hegyire, de hát igen. Mint Expansion a kvelle katalógus. Expansion or Extinction.
Or Extinction, aha.
Tehát, hogy E-O-E. És azt mondja, hogy 2-4 játékos a jövőben, tehát egy sci-fi játék lesz, és egy ilyen sci-fi csillagkolonizációs játékban, hát egy ilyen szörnyű holokausztot okozó fegyverek, és hát hasonló dolgok, tehát gyakorlatilag sci-fibe emelték át a dolgot. Érdekes, hogy most ezzel a GMT kísérletezik, tehát ugye a Coinból is lesz a Red Dust Rebellion, ami egy ilyen marsos, sci-fis dolog, és
volt
itt
már
is...
valami Revolution on Mars, vagy valami hasonló volt, a Space Empires volt, a Space Corp, azt ők
igen,
csinálták.
Igen, csak hogy azért hasonlít ez jobban ez a Coin sorozatos, a Red Dust Rebellion, az se jött még, hogy egy meglévő rendszer, látják, hogy jól működik, de valószínűleg a nem wargamereknek nem lehet eladni, ezért ráhúzunk egy sci-fi témát, hogy át tudjunk lépni a klasszikus geekekhez is. Igen, ez egy abszolút érdekes tendencia. Őszintén nem nagyon hozott lázba ez a, sem a témafelvetés, sem az a pár protókép, ami rendelkezésre, de folytatódik a sorozat. Co-designer csak az eredeti designer, tehát hogy valószínűleg valaki más kapta ezt föl, és csinosította tovább.
Igen, valahogy itt nem tudom, hogy elvinne-e. Csak a mechanika, megbeszéltük, hogy nem.
Igen.
Hanem, hogyha kihelyezem a ilyen generikus űrbe, ha nem is csillagok háborúja, vagy gyűrűk ura, hanem csak úgy ott vagyunk a csillagközi térben, akkor mennyire kötne le?
Igen, mondjuk ezek a sajátosságok, amiket mondta, hogy gerillázás, meg hogy az egyik nagy hatalmas, tehát ott is lehet ugyanúgy a birodalom, a lázadók, tehát persze, ezeket be lehet húzni.
Akár.
3 napi ellátmány, riadókészlet, csokoládé, cukorka, kávépor, kristálycukor, gyufa, iránytű, tájoló, szurony, gyalásó, drótvágó, gázálarc, tartaléklőszer, tölténytáska, VVK, 45-ös kularcs, 2 karton cigaretta, Hawkinsaknak, 2 gránát, füstbomba, gammagránát, TNT, ez a szarság és egy pár ronda fehér nemű.
Mire célzol?
Akkora a súlya, mint nekem, és ott van még az ernyő, a tartalékernyő, meg a gépfegyver.
Hol tartod a boxert?
Tényleg, nem ártana egy boxer.
Szervusztok, hallgatók, visszatértünk a kis hangeffekt után, és hát a második világháború történelmébe fogunk alámerülni. Először Zé fog nekünk különböző megtörtént operationokról mesélni, utána pedig én meg nem történt teoretikus hadműveletekről fogok mesélni nektek.
Kezdem egy kérdéssel, hogy Benyovszky Mólicról melyik terület jut eszedbe.
Madagaszkár.
Nagyon jó.
Melynek sose volt királya.
Igen, hát a saját bevallása szerint, aminek néha ellentmondott meg, már ő maga is.
Meg azt hiszem Jókainak is benne voltak ez a dologban, hogy ő látott ebbe lehetőséget, és hogy leírta a nagyszerű történetet, mely hát igen, nagy részt Benyovszky Móricz saját önfényező sztoria alapján íródott.
És nemrég olvastam egy olyan hadműveletről, amiről soha nem hallottam, pedig a második világháború geekségem az, mondjuk az, hogy középfokú az megvan, ez a madagaszkári csata, ami egy fél éves csata volt. Miért lehet fontos Madagaszkár? És belegondolva és nézve a térképet, tényleg tök logikus. 1942-t írunk, japán birodalom ugye éppen vért lapától maga mögé, és terjeszkedik vadul, Szingapúr elesett, gyakorlatilag a brit birodalomnak vége. Észak-Afrikában kicsit feltámadnak Rommelék, Suezi csatornához ugye sosem érnek el, de hát ezt még nem tudja igen. Senki.
Akkor ilyen Afrika megkerülős kérdéskör lesz?
Igen, és a... Ugye Madagaszkár az egyébként a Vichy Franciaország része.
Ó, tényleg, tényleg.
Ők örökölték a földet, és volt egy kis aggódás Szingapúr eleste után, hogy ha a japánok elérnek Madagaszkárig, és nem volt már olyan baromi messze, ott bázist hoznak létre, akkor mindent fenyegetnek a... És csak érdekességképpen a tengely hatalmak oldalán a japánoké volt a fejlettebb tenger alatt járó technika, és körülbelül 10 000 mélyföld volt az operációs hatósugaruk, az nagyon-nagyon sok.
Hát igen, a retteget, milyen farkas falka, vagy igen. Hogy hívták az U-boltokat?
Nekik azért gyakrabban kellett tankolni. A japánoki Madagaszkár, akkor a szövetséges kommunikáció és kereskedelem az nagyon nagy veszélybe kerül, Ausztráliától akár a Közel-Keleten át, ugye Suez, Arab-tenger, stb. Egészen az Atlanti-óceán déli részéig az baj lett volna, ezért az angolok elkezdték vakarni a fejüket, és azt mondták, hogy ezt nem hagyhatjuk, és preventíve nekünk ki kell onnan söpörni a franciákat. A franciák kihagyásával, tehát ez Churchill kifejezett utasítása volt, hogy ez egy brit hadművelet lesz aláhúzva, és hogy elindult a madagaszkári csata. Összevakartak egy flottát, partra szálló haderőt, egyébként elég nagy volt, és ez volt az Operation Ironclad, ami az Ironcladnek, ha jól tudom, nincsen jó magyar fordítása, ez azt a páncélozott gőzhajót
írja
le, aminek nem tudom, mi a neve magyarul. Több dandár lövészt, a királyi tengerész gyalogságot, velszi lövészeket, aztán később a dél-afrikai lövészeket is összegründolták, és elindultak. Akkor 42, most puskáznom kell, 42. május 5-én partra szálltak Madagaszkárban, és erről egy nagyon jó film, ilyen filmsorozatot lehetne csinálni, hogy akkor első nap kb. Ellenállás nélkül haladtak előre, szuronyroham, elakadtak éjszaka, mesterlövészek, aztán egy rombolóval 30 haditengerésszel megkerülték a szigetet, és máshol partra tették őket, hogy hátba támadják a Vichy franciákat. De végigolvasva egy szuper érdekes történet, és ugye fél évig tart az egész, aminek a végén még lesz jelentősége. Tehát itt meg lehet jegyezni, hogy tovább álltak ellen a franciák a briteknek Madagaszkáron, mint Franciaország.
Mint bárhol, bármikor.
Mint Franciaországban a németeknek.
Igen, szép. És mindez vad vanília illatban, és ugye ilyen kis gyűrűs farkú makik is ugrálnak, hogy a gyerekek is a sorozatot megnézzék.
Igen. Első nap, ez még egy érdekesség, amin én csak nagyon jót röhögtem, egy ott lévő írói vénával megáldott szereplő tollából tudjuk, hogy zajlottak tényleg napról napra az események. Első alkalommal elértek egy kisvárosba, ki volt egy Robinson's Hotel, ami igazából egy bolt volt, és mint kiderült, Madagaszkár minden egyes városában volt egy kínai bolt, egy teljesen konkrét kínai vezetésével, egy Chinaman Store, ugye, ahol ez az igazi bádok bodega, ahol mindent is lehetett kapni, és ott megszálltak, kaptak teát, a tört kínai és francia keverék nyelven elbeszélgetett velük a tulajdonos, később rájuk lőttek. Úgyhogy nagyon rejtőjenői volt az egész. Ez volt az Operation Ironclad, és az Operation Streamline Jane névre hallgató, de ez nem egy nagyon áramvonalas Jane-t jelent, uh-huh. bár néha így írják, mert külön egy Stream, egy Line és egy Jane hadművelet is volt. A Stream és a Jane tengeri hadműveletek, és a Line az pedig, ahogy mentek délre, és hódították meg a szigetet. És ez... Még egy apróság, hogy közül megérkeztek a japánok egyébként, tehát három japán tenger alatt járó elkezdett garázdálkodni.
Nézi, hogy ezek itt verekednek.
Hát meg is torpedózták az egyetlen csatahajót, ami ott volt. Azt hiszem egy csatahajó, hat cirkáló, meg nagyon sok romboló, tehát azért elég nagy tengeri haderő is jelen volt. Megtorpedózták a csatahajót, de aztán nem süllyedt el, csak súlyosan megrongálódott. És a tengeralattjárókból kijöttek a mini tengeralattjárók, ugye ezt nem PC módon midget submarine-nek hívják, és ők is elkezdtek ott pusztítani, de az egyik, az valószínűleg elsüllyedt, egy japán tengerészt partra sodorta a víz pár nappal később, a másik pedig valamilyen tiszteletlen körülményeket elromlott, és akkor két japán tengerész partra szállt, és próbáltak maguknak
nagykövetséget alapítani. Fegyverrel
kaját szerezni. Aztán lövöldözni kezdtek a királyi haditengerészekkel megjósolható eredménnyel, úgyhogy elkapták őket. De lelőttek egy tengerészgyalogost. Úgyhogy nem adták meg magukat, ami egyébként viszonylag hát ilyen közhely, de hát tényleg. És eltelt 6 hónap, folyamatosan volt egy kis szünet benne, hogy megvetették a lábukat. 6 hónap után azt hiszem, igen, a dél-afrikai lövészek közelítették meg ismét a francia kormányzó Armand Anné állásait, aki megint csak meglépett, és a helyettesét Louis Fauch kapitányt küldt Fauche mielőtt. Küldte meg a helyet, aki megadta magát, de csak is azzal, hogy a fegyverszünet az 10 órával később, éjfél után 1 perccel lép életbe. Akkor volt pont napra pontosan 6 hónapos a hadművelet. Ezzel a résztvevők mindenféle nyugdíj és járulékokra tettek szert a franciák oldalán. Ha haza tudtak volna térni a Vichy Franciaországba, mert nem olvasztotta volna magába a német birodalom. De hát ez egy annyira szép mozdulat, hogy addig ellenállunk, amíg csak a 13. havi nyugdíj meg nem érkezik a számára. Onnantól meg azt mondjuk, hogy jó, köszi, most elég
ennyi
volt a
harcból. Félreértés. Igen, ez a háborús bürokrácia azért szép, ahogy az Infernóba is, hogy a milyen vazallusnak mit kell letejelni, itt is az, hogy hát még a nyugdíjkorodát el kell írni.
Egy szép kitüntetés és a sárga csekk, hogy a postás csöngessen aztán a feleségennél külön.
Madagaszkár utca 1.
Úgyhogy csak így nagyon felületesen akartam elmesélni a történetet, mert szerintem nagyon jó leírásokat találni róla, de ez a pár apróság annyira rejtőivé tette nekem az egészet, hogy elhoztam neked.
Meg ilyenkor nekem mindig eszembe jut, hogy ez a világháború, tehát ugye persze, hogy ugye az európai hadszintér van ugye a szemünkbe kelőtt, akkor igen, hát ott, hogy ott Pearl Harbor meg az a részen is történtek dolgok, de amikor tényleg az, hogy Afrika csücskétől, akkor amikor ugye a dél-amerikaiakat is próbálták ugye így berántani ezekbe a dolgokba, szóval, hogy tényleg nevéhez hívem világháború a világháború. Na de, akkor én mesélnék néhány soha meg nem valósult Operationről, de ez milyen érdekes, hát hogy együtt dobbant a szívünk, hogy mind a ketten Operationökre ugrattunk rá. Először is Operation Bernard, ami egy náci hadmozdulat volt, vagy hát igazából nem teljesen hadmozdulat, hanem egyfajta háborús cselekmény, mert az volt a tervük, hogy a koncentrációs táborba begyűjtött zsidókat, akik hamisítással foglalkoztak előtte, őket a brit bankjegyek, tehát az angol fontnak a hamisításával bízzák meg.
Nagy üzemben?
Nagy üzemben, és hogy ezzel tönkretegyék.
Tétre kényszerítik.
Így van, hogy ezzel tönkretegyék, és hogy későbbiekben, amikor ilyen nemzetközi egyezményekbe kellett nekik fizetniük, akkor hát nagy adag hamis valutával fizették ki ezeket a dolgokat.
Jó napot, hamis váltót elfogadnak.
Így van.
Tehát volt egy ilyen sztori a 30-as években is, amikor Franciaországba utazott valami magyar katonatiszt, egy tényleg egy koffernyi hamis frankkal. Az nincs meg már a neve, nem tudom. De hogy itt is ez ott az ördögi terv, hogy majd annyi hamis pénzt visznek ki, hogy,
hogy akkor
megrecsen az Antont.
Igen, és hogy itt is egyébként abszolút nagy mennyiségben gyártották. Persze, mindegy, tehát hogy egy része bekerült a rendszerbe, és utána lecserélték az angol fontot egy másfélére, de csak az 5 fontos és nagyobbakat, tehát az alatta lévőben úgy volt, hogy hát jó, hogyha azt hamisítottatok, akkor nem is probléma, és az 50-es években még egy osztrák tóba találtak rengeteg ilyen hamisított angol fontot, amit nem tudom, elkeseredésükben, hogy picsába, az egészen bedobtak.
Most lett elegem az egészbe.
És így ez nem sikerült. Tehát, hogy itt ugye ez egy más féle volt. És ha már Ausztria és a tóba beledobás, volt egy Operation Tannenbaum is, mely a Svájcnak a megszállásának a terve volt, mert hát Hitlernek nagyon elege volt a Svájcból. Egyrészt mi az, hogy itt kihagyják magukat a dolgokból, mi az, hogy itt másoknak is segítenek, nem csak nekünk, meg hát mégis a német félék, nem? Úgy távolról nézem, hogy igazán a birodalomhoz kéne tartott, gondolta ezt ő akkor. Ami viszont eltántorította attól, hogy végül is megtámadják, az, hogy nagyon erős a sorkötelezettség a svájciaknál, tehát hogy ott kötelező kiképzés.
Mindenkinek van puskája.
Mindenkinek van, és az volt, hogy 435 ezer felfegyverzett svájci honpolgár van, akikkel hát nem lenne annyira jó.
És ha jól emlékszem, akkor Svájc hamarabb mozgósított, mint Németország. Tehát ők úgy álltak határon, hogy
mindenre.
Cürük, bitte.
Igen, de hogy emellett viszont voltak olyan akcióik, amik még szintén azt mondták, hogy jó, akkor úgy megmaradhatnak ott. Egyrészt ugye a pénzekkel való foglalkozás, másrészt engedélyezték Olaszország és Németország közt a vasútforgalmat, és hogyha háborúban állnának, akkor hirtelen azt mondanák, hogy akkor erre nincsen lehetőség, illetve a zsidó menekülteket se fogadta be Svájc. Tehát így végül, bár Hitler mondta, hogy hát a legrosszabb fajták közül valóak a svájciak, ennek ellenére, és Mortal Enemies of the New Germany, mondta akkor Hitler kiváló angolsággal, tehát, hogy emiatt ennek ellenére is lemondott erről a dologról. Következő Project Habakuk. Ugye Habakuk proféta nevét viseli ez a hadmozdulat, melynek az volt az ötlete, hogy a britek akartak egy olyan aircraft carrier, az hogy mondják ilyen
repülőgéphordozó.
Repülőgéphordozó, egyébként milyen tükörfordításban működik, amit jégből akartak elkészíteni. Mondva, hogy ott vannak, milyen jól úsznak ezek a jéghegyek, és hát igazából próbálkoztak is vele, kísérleteztek.
Lehettek
hát
volna Operation Titanic is, de...
Igen, le tudtak szállni, föl tudtak jönni, meg minden. Viszont a későbbiekben tesztelgették, mert hogy azért lett volna ez jó, hogy az Atlanti óceánon ilyen üzemanyagfelvevő hely, meg szerelőhely, meg mindennek föl tudják használni, viszont aztán kiderült a jégről, hogy nagyon könnyen törik bármilyen...
Ha fölhívnak, én megmondom.
Bármilyen hatásra, illetve nagy kedvencem, hogy nagyon könnyen távolodik el a súlypontja a korábbitól, így fejjel lefele is tud fordulni. Tehát, hogy azért az szép lehet, hogy így megbombázzák az oldalát, hirtelen hogy az arányaiban más lesz, megfordul, és már is.
Hát anyahajónak még csak-csak.
Igen.
Mert hogy az, ugye az anyahajó az a hidroplánok ellátására volt való, és hát ott még talán esetleg.
Hát szerintem azért, hogyha minden, amit a felszínen tartunk, a hirtelen lefelé forduló jelenik meg, emiatt is vetették el ezt a nagyszerű projektet. Hát a következő az amerikaiaknak a nagy ötletei voltak, a The Bad Bomb, illetve a Project Pigeon, tehát a galamb projekt, vagy a denevér bomba projekt, hát az egyikben tehát japán elleni hadviselésben akartak olyan bombákat létrehozni, melyben a bombába kis denevérek vannak belezárva.
Konkrét
élő denevér, ledobják, kinyílik, és rajtuk vannak a kis robbanói, hát illetve inkább gyújtó szerkezetek, mert ugye hol szeret lakni a denevér?
Barlangban.
A padláson, ha a városban ugye barlang, először nézzük, hogy van-e barlang, nincs, és aztán második az meg a padlás. És hát ugye Tokió és sok japán város akkoriban kiválóan fából volt építve, úgyhogy arra gondoltak, hogy a denevérek megkeresik a kis sötét padlásokat, majd öngyulladást hajtanak végre. Ennek az eredménye az lett, hogy egy új-mexikói támaszponton kipróbálták, egy Patyomkin japán bázisra ráereszedték, de a denevérek elszabadultak, így nem csak a Patyomkin város gyulladt meg, hanem a légibázisnak más területe is, úgyhogy azt mondták, hogy jó, akkor hagyjuk ezt az egészet a picsába, és akkor a...
Hagyjunk sima napalmat. De aztán Tokiót bombázták, és napalma.
Így van. Tehát a gyakorlatilag, mert ugye a napalmnak a nagy előnye, és itt ajánlom a Spagetti lakóautó legutóbbi adását, melyben részletesebben is szó van erről,
ja, valóban,
hogy ott ugye zselés állaga miatt megtapad, de ez még ugye előtte, tehát mielőtt a napalm megszületett volna. A Galamb projekt pedig arról szólt, hogy volt ez a Skinner nevű ilyen, hát ilyen behaviorista, pszichológus per, hát most emiatt mondhatjuk etológusnak is, mert hogy galambokkal foglalkozott, és hát gyakorlatilag ez a kondicionálás, a pozitív és negatív kondicionálásnak ő ugye a nagy atya, és hát amikor még az ilyen hőkövető és egyéb rakéták nem voltak, meg az irányítása a rakétáknak problematikus volt, akkor arra gondoltak, hogy hát milyen jó lenne, hogyha galambokat építenénk bele, és ők maguk egy kis monitoron látják, hogy merre kell menni, és az ő mozgásuk gyakorlatilag kinetikusan irányítja a dolgokat. Végül ezt se vetették be, de a háború után még 48-ban megint előszedték, hogy jó, most ugyanez csak a szovjetek ellen, de aztán 53-ban lelőtték a projektet, és hát rájöttek, hogy technológiával ez könnyebb megoldani, mint hogy egy galamprocesszor vigye az egészet. Na, következő Project America. Hát ez ugye egy náci terv volt. Arra Hitler nagy megszállottja volt, hogy az amerikaiakat meg kell bombázni. Ő New Yorkot látni akarja, hogy le legyen bombázva, és erre egyébként építettek is ilyen transatlanti repülőket, meg ami alkalmas volt erre, de hát a háború előre haladtával annyira drága és értelmetlen projektnek tűnt, hogy még a megalomán Hitler is azt mondta, hogy jó, akkor csináljunk inkább mást, úgyhogy ezt végül nem vetették be, pedig már építettek is rá repülőt. Következő Operation Felix, amin az volt, hogy a nácik meg akarták támadni Gibraltárt, és ezzel együtt, vagy hát emellett Spanyolországot is ugye a tengerhatalmak mellé akarták állítani. A terv az volt, hogy Franco engedélyével átkelnek a Pireneusokon két hadtesttel, onnan lefutnak Gibraltárig, és ott a briteket nyakon verik, ugye ez tengeralattjáró és vízi támogatással is, de Franco hát nagyon sokáig, sőt, hát szinte végig ellenállt Hitlernek, mert attól félt, hogy ha esetleg fordul a széljárás, akkor a spanyolok az Azori szigeteket és a Kanári szigeteket elveszítenék, mert a britek akkor biztos, hogy azokat be zabálnák, tehát nem volt...
Valószínűleg nem tévedett.
Igen, nem volt hajlandó erre, és később Hitler azt mondta a Mussolininek egy privát tárgyaláson, hogy inkább négy fogát is saját kezével húznánk ki, mint hogy még egyszer a Frankóval szóba kell állnia. Tehát, hogy elég drasztikus. Tehát most képzeljünk el a saját személyes ellenségünket, és hogy mondanánk ezt, hogy négy fogunkat kihúzzuk, mint hogy beszéljünk vele. Tehát ennyire komolyan gondolta az öreg Adolf. Na, még van néhány dolog a tarsolyomban. Egyrészt az Operation Unthinkable, ami hát Churchillnek a terve volt arra, hogy hát 45-ben mondjuk, ha már rögtön ugye mindenki föl van fegyverezve, azonnal a szovjeteket meg lehetne támadni, minek húzni ezt a dolgot, és azt mondta...
Zárójel, nem biztos, hogy rosszul járt volna a világ, ha gyorsan lejátszák.
Egyébként ez abszolút később átértékelődött, és az volt a terv, hogy a brit erők a lengyel erőkkel együtt gyorsan újra felszerelik a Wehrmachtot. Azért ez szép. Újra felszerelik, és Dresdánál megindulnak ugye a szovjet vonalak felé, hát mindenki már el van csigázva, meg már mindenki hazavágyik, és akkor ott, na, akkor még egy gyors sprintet levágunk, de az amerikaiak, meg franciák, meg mindenkik, hát a Churchillnek mondták, hogy ezt nem, ők ebbe inkább nem vennének részt. Na, következő, Plan Rubber, ami a Brazília amerikai inváziójának terve volt, ugyanis hát ugye annyira haverkodtak a tengelyhatalmakkal, hogy gondolták, hogy akkor ők ott inkább megakadályoznák, hogy nyílt színen is beálljanak a tengelyhatalmak mellé, viszont itt megelőzték a brazilok őket, és 42-ben ők is az Allied csapatokhoz csatlakoztak, vagy hát nem is feltétlenül hadsereget küldtek, de elköteleződtek a nyugati hatalmak mellett. Na, Operation FS, ami a japánoknak volt egy terve, hogy tudják meghódítani és izolálni Ausztráliát, mert hogy ugye az egy fajta primer fenyegetés volt, mégiscsak angolszászok, mégiscsak a szövetségesekhez tartoznak, és nem mutatott föl Ausztrália nagy erőt a japánokkal szemben, mégis ez hát a nagy megalomániában terv volt, és Fiji, Samoa és Új-Kaledónia, ugye ezt azt hiszem Samoát említetted is, hogy akár odáig is le lehet menni a Conquest and Consequence-be, és ezt 42. augusztusára tervezték, de hát nem. Így sem úgy alakultak a dolgok, hogy ez meglegyen. És végül, de utolsó sorban, Operation Long Jump, a hosszú ugrás hadművelet, ami a náciknak a terve volt, hogy...
A Holdra, ugye?
Nem, de egyébként van egy olyan, azt nem írtam
fel. Szifiregény.
Hogy a Holdra oda mennek, és belekombájnoznak egy horogkeresztet a Holdba, és azt hiszem egy valamilyen sci-fi könyvben volt, hogy utána, hogy nem tudták elgerebézni, mert hogy, hát ugye, na mindegy. Nem, itt a Long Jump, az Teheránig történő ugrás terveztek, és itt hát a Big Three, vagy hogy hívták, a három nagy, tehát a Sally Roosevelt és a Churchillnek az együttes meggyilkolását tervezték el, meg is volt a kis náci alakulat, aki oda ment, mert megtudták titkosszolgálatilag, hogy ott lesz ez a találkozó. Így van, és hogy akkor egyszerre, ugye ez a mindhárom tojás benne van a fészekben jelleggel, akkor ők most rajta ütnek, de hát az NKVD gyakorlatilag előbb tudott róla, hogy ők tudnak róla, úgyhogy ott a helyszínen rögtön elkísérték őket egy szorosan zárt helyiségbe, úgyhogy ez nem sikerült. Na hát ennyit a betervezett, egészen vad tervek, a második világháborúval, melyek nem valósultak meg. De azért igen, a belekombájnozott horogkereszt a Holdba, azért azt nagyon szeretném, hogy igazi terv lett volna, de valószínűleg csak egy sci-fi szerzőnek a gondolata volt.
Amikor csak azért kell még egy űrhajót építeni, fölmenjenek egy lapáttal az űrhajósok.
Igen, és, igen, és 69-ben mennek, és Neil Armstrong megy a kis söprűjével, és itt csak az a szép zöldje, mondja ekkor Neil. Na hát, kedves hallgatók, ennyi volt a Rossz Nyavaja Ostroma podcastnak a 29. adása. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és várunk titeket legközelebb is. Sziasztok!